gőz kieresztő valahol az európai parlamenti választás, itt lehet óriási esélye még egyszer a Kutyapártnak és a Mi Hazánknak, és a Mi Hazánk szerintem a Jobbik hibájából is tanulva egy nagyon csöndes építkezést csinál, megtalálta a saját maga médiumát, hogy neki nincsen lényegében újságja, a maga az elnöke, meg az elnökségi tagja az újság maga. Tehát nincsen szükségük már közvetítőre, kiáll Torockai, kiáll Novák előtt, kiáll a Dúró Dúra, és nincsen már, aki ezt megírja, egyszerűen a YouTube-on vannak jelen, és nem is kell nekik.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Beszélgető társam Ruf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó. Én Bovesz Tibor vagyok. Kezdjük a hét elején kiadott Medián felméréssel, melynek készítője az Elemzői és Ellenzéki Konszenzus szerint is a Független és Pontosan Mérő intézmények közé tartozik. A jelentés szerint 400 ezer támogatót vesztett a Fidesz az elmúlt időszakban, fej-fej mellett van a DK és a Mi Hazánk, egy súlycsoportba került a Kutyapárt a Momentummal, épp hogy látszik még a Jobbik és a Néppártyán, viszont eltűnőben van a Márki-Zay Péter által grundolt Mindenki Magyarországa mozgalom, az MSZP, Vona Gábor új pártja, a Második Reformkor, az LMP vagy a Párbeszéd, ők ilyen 1-2%-ot tudtak hozni a felmérésben. Ugyanakkor a jelentés azt is tartalmazza, hogy a szavazók korú népesség 52%-a kormányváltást akar. Nekem az az olvasata ezeknek a számoknak, hogy ha még meg lenne az összefogás, akkor se lenne kormányváltás. Magyarán a kormányváltásnak vagy a választást nem az összefogás fogja eldönteni. Te hogy látod?
Hát én azért sokkal távolabbról kezdeném ezt, hogy mennyire lehet például hinni ezeknek a kutatásoknak, vagy mennyire kell őket komolyan venni. Azért így az egész az elmúlt időszakban azért sok kritika érte a kutatókat abban, hogy hogyan lőtték be, hogyan próbálták kilépni a saját szakmaiságukból, és hogyan próbáltak a közvélemény befolyásoló erőként, vagy tényezőként fellépni. És ugye az látszik, hogy hát a 22-es választás ilyen szempontból egy ilyen sorsdöntő volt az ő szempontjukból is. Igen, a Medián kicsit másképp mérte talán a legvégén az eredményeket. Ők nem mondták azt, hogy zárul az olló, meg nyílik az olló, meg fej-fej, mert szóval ebben a Medián ilyen szempontból különbség volt a másik többiekhez képest, amiben nem, itt a 13. évében a Fidesz rendszernek, ez egy nagyon pici piac, ahol hát az, hogy ki a megrendelője ezeknek a kutatásoknak, azért az mindig valahogy elsiklik, vagy nem hozzák igazából nyilvánosságra, vagy azt mondják, hogy valakinek a megbízásából, hogy ki van még benne, azt nem tudhatjuk. Tehát én ebben a szemüveggel tekintenék erre rá, és abban, hogy hát ilyenkor azért sok mindent lehet mondani, mert ugye úgyis azt lehet mondani, hogy 8 hónap múlva a választások, egy 3,5%-os hiba határa dolgozik ez a kutatás.
Mi az, ami gyanús neked emiatt?
Gyanúsnak semmi nem gyanús, inkább arról beszéljünk, hogy legalább három helyre szól ez az elemzés. Elsőként van az olvasó, ja. Ugye, aki elolvassa, és akkor hát látja, elolvassa, hogy mik a számok benne, hát nem is igazán kéne érteni, azt látja, hogy van egy hatalmas nagy Fidesz előny, és a többi párt apró törezedetten annak mögötte, de hogy közben még el is olvassa a mellé írt szöveget, akkor az van benne, hogy hát, ami egyébként szerintem valóság, hogy nagyon nagy az elégedetlenség a Fidesz-szel szemben, az emberek a jövőjüket borulátóan látják. Na ez az első olvasata, és akkor ez az ember hajtja tovább az újságot, vagy az olvasó.
Lábjegyzet, majd innen folytasd, de ez az elégedetlenek a Fidesz-szel még mindig 46%-ot jelent a szavazók körében, tehát a biztosan választók körében. Ez nem mondta ellent annak, amit mondtál.
Az életük,
tehát azért még ne temessük.
De hát szó sincs erről, ezt szerettem volna tovább mondani. A másik része ugye az, hogy a versenytársak megnézik azt, hogy hogyan állunk. És ugye itt közben, ugye mindig beszélünk erről, mintha mi sem történne a 13 évben, zajlik a színfalak mögött, vagy a félig a színfalak mögött különböző alkufolyamatok, hogy hogyan induljanak el városokban, falvakban, településekben, fővárosban.
Ugye, és akkor választás előtt
így van, és akkor egymást lehet ilyen szempontból revolverezni, hogy na látod, te hogyan, milyen rosszul állsz, akkor nem is neked annyi az annyi, hanem inkább kevesebb. És a harmadik pedig szerintem a megrendelő, vagy aki ezért fizetett, aki hát látja azt, hogy az ő formációja akkor felkerült erre a listára. Nem tudom, hogy ki a megrendelő, nagyon-nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy egy 3 hete alakult formáció fel tud kerülni egy ilyen listára, és szignifikáns támogatottsággal bír, ugye ez a második reformkor. Na, szóval ebben vannak kétségeim, és Azért is van kétségem, és még egyszer nem azt elvitatva, hogy a medián szokott általában legközelebb lenni a választásokkor a valósághoz. Az összes ilyen a nyilvánosságra kerülő kutatást én kritikai szemmel nézném, és ezt javasolnám a hallgatóknak is, hogy hát láttuk azt, hogy jön egy ilyen szám, aztán mi a valóságban. Ami szerintem fontos, az egyik az, és amit mindenki szerintem érez, hogy van egy elégedetlenség a magyar társadalomban, egy nagyon komoly pesszimista hozzáállás a következő időszakra, amiben egy kicsit valóban a Fidesz talán veszít szavazókat, de ettől még a monolitsága, az egypártisága semmi nem veszélyezteti. Ugye erről sokszor beszélgettünk itt az adásban, hogy az ellenzék ez a fajta elégedetlenség nem vándorol le, de az ellenzéken belül, és ezt szerintem minden kutatás ilyen szempontból visszaigazolja, kezd átalakulni, és erről is nagyon sokszor beszéltünk, talán annyira, hogy a választások után kb. Itt először erről beszéltünk, hogy merre mehetnek tovább az indulatok, és ebben most már elég jól látszik, hogy az establishment ellenzék kezd háttérbe szorulni, nem tudta a demokratikus koalíció azt az egyébként magának kitűzött célt megugrani, hogy ők egy 20%-os nagy párt lesz, aki majd a gravitációs pont lesz, és mellette tényleg csöndben, halkan, de felnőtt két olyan formáció folyamatosan, a Mi Hazánk is, és a Kutyapárt is egy olyan erőt kezd képviselni, ami lassan tényleg azt látszik, hogy két meghatározó erővé válhat. Ez még, hogy mi fog történni júniusban, az nagyon messze van. Én továbbra is azt gondolom, hogy az a fajta eredmény lehet a legvalószínűbb, ami 2009-ben volt az európai parlamenti választásokon, hogy akkor egy nagy átalakulás történt a magyar pártstruktúrában, az akkor még kormányon lévő, de már nem hatalmas MSZP, lényegében kis pártá alakult, az SZDSZ, aki akkor ugye kormánypárt volt, lényegében megszűnt pártként működni, nem is kellett kerülni az 5%-os küszöb fölé, és létrejött ugye a Jobbik, akkor egy hatalmas áttörésben, és
akkor
és
még szélsőjobboldali
politikával. Szélsőjobboldali politikával, és a Fidesz pedig létrehozta a centrális erőteret, és azóta is őrzi azt a pozícióját, hogy körülbelül 50% környékén szokott teljesíteni. Én most persze ez ilyen jó stat, én efele látom, hogy efele mennek a pártok.
Letisztulás azért jön majd a választások után? Szerinted el fog tűnni erről a palettáról néhány politikai formáció? Elkezdtem számolni a fejemben, és például, hogyha egy párt 1%-on áll egy közvéleménykutatásban, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy országszerte 30-35 ezer szavazója van. Innentől már azért nem nehéz eltűnni.
Minden LP választások, még a Fidesz rendszerben is volt valami fajta hatása a magyar közéletre. 14-es választáskor Mesterházi Attila, aki addig volt az MSZP elnöke, lemondásra kényszerült az akkori nagyon rossz eredmény miatt. A 19-es választáskor ugye létrejöhetett volna a DK és akár a Momentumnak valami fajta, hát ilyen primátusa az ellenzéki oldalon, aztán mégse történt ez meg, de hogy itt szerintem az a kérdés, a 24-es választás, ami szerintem teljesen más típusú. Abból a szempontból, hogy egyrészt össze van tolva a helyhatósági választással, kettő pedig, hogy most már ugye deklaráltan azt mondja szinte minden párt, hogy ezt a választást Fidesz fogja megnyerni, és mi pedig a többiek, pedig a helyosztókon fogunk szórakozni. Akkor lehet valami fajta átalakulás, hogyha a nem establishment ellenzéknek a mandátum számai olyan nagyságúak, amiben az establishment ellenzék vagy megsemmisül ebből a szempontból, vagy pedig hát egy nagyon komoly jelzés kap. Tehát én azt gondolom, hogy ha a Mi Hazánk és a Kutyapártnak mind-mind lesz mandátuma, 1-2-3, akkor azért ez egy nagyon komoly jelzés lesz a többiek szempontjából, hogy ők ebben hogyan fognak helyezkedni. Gőzkieresztő valahol az európai parlamenti választás, itt lehet óriási esélye még egyszer a Kutyapártnak és a Mi Hazánknak, és a Mi Hazánk szerintem a Jobbik hibájából is tanulva egy nagyon csöndes építkezést csinál, mindenfajta ilyen nagy botrányt igazából elkerül, megtalálta a saját maga médiumát abban, hogy nincs szüksége a mondjuk az establishment ellenzéknek a médiájára, van saját médiája, tehát nagyon érdekes jelenség van a Mi Hazánk körül, hogy neki nincsen lényegében újságja, a maga az elnöke, meg az elnökségi tagja az újság maga. Tehát nincsen szükségük már közvetítőre, hanem azt mondja, hogy én ki elmondom én. Tehát, hogy ki áll Torockai, ki áll Novák előtt, ki áll a Dúródóra, és nincsen már, aki ezt megírja, egyszerűen a YouTube-on vannak jelen, és az ő szavazói onnan kapják, nincsen már igazából közvetítő, tehát nincs egy újságíró, aki leírja, hogy mit mond, nem is kell nekik. És ebben építkeznek szépen csöndben, és hát látszik az, hogy hát valahol az elégedetlenség azért végig is őket találja meg. És amikor a establishment ellenzék rájuk néz, és ugye azt mondja rájuk, hogy ők a Fidesznek a szatellit pártja, ami abból esetben talán akár igaz is lehet, hogy milyen a kapcsolat akár Torockai és Orbán vagy Rogán között, de a szavazóik, ők nem a Fidesznek a szatellitjei, ők ellenzéki szavazók, akik a mi hazánkban látják azt a fajta erőt, elhivatottságot, felelősségtudatot, nem tudom, amihez lehet kapcsolódni. A többiek pedig ez kevésbé. A kutyapárt, és ezt is már tényleg sokszor megbeszéltük, az meg egy fokmérője annak, hogy a urbánusabb szavazó mennyire kiábrándult a többi pártból, és hát jobb hiány, akkor ide fogok szavazni. Ők csöndesebben csinálják, és hát szerintem kevésbé eredményesen is csinálják, mint a mi hazánk, mert a mi hazánknak a közössége az egy megtapadt közösség, az egy együtt mozgó, van egy tudattuk, hogy ők mi hazánkosak, több oknál fogva, és nem csak a szélső jobboldali gondolat miatt is, itt van a Covid is, van egy agrár vonal is benne, egy ilyen magyar termékek szeretete vonal is benne, ami nem a szélső jobboldali gondolat, úgy effektíve. A kutyapártnak szerintem a szavazói kevésbé kötött ennek a kutyapárthoz, és inkább a jobb hián, legalább ők, most akkor nézzünk belőlük, hát ők lesznek azok alapján szavaznak rá.
Érdekes, mert az utóbbi napokban két párt mutatta magát kicsit aktívnak, a DK és a Momentum. Milyen stratégiát látsz mindkettőjük részéről?
Mindkettő párt szerintem pánik gombot nyomott, pontosan azért, mert hogy az, ami egyrészt a DK-nak, amit szerintem várt magától, az nem következett be. A Momentum, hát szerintem a létér küzd. Tehát, hogy van egy listavezetőjük, aki a Donát Anna, aki ilyen Schrödinger macskájaként van a közéletben, szóval néha megjelenik, néha eltűnik, néha megjelenik, néha eltűnik, ami szerintem követhetetlen a szavazó számára is. Most ugye, amit belekezdtek ebbe a megérhetési kampányba, ugye jól érzik, ugye mert hiszen a számok nem hazudnak, hogy ez a fontos, ebben kell foglalkozni, nem a különböző gumicsontokkal, vagy az Orbánék által bedobált cukorkákra kell feltétlenül ráharapni mindig. Az egy érdekes kérdés, hogy miért kell megint abban a grafikai környezetben csinálni ezt, mint az Orbán kormány használ. Én ezt már nem tudom igazából követni, hogy a plakátjék miért pontos ugyanolyanok, mint az Orbán kormánynak
ez a hiba? Kormányzati.
Mert szerintem hiba.
Aki tudja, annak talán egy geg.
Hát aki tudja, ugye itt van, és itt van a kérdés. Aki tudja, ugye az általában az ember nagy része ezt nem tudja, és főleg úgy nem tudja, hogyha egészen közel kell hozzá menni, az ember tudja, ez egy másik. De ez inkább kampány. Hát szerintem inkább egy feleslegesen elköltött pénz ebben a kérdésben. Ez a Schrödinger macskája megjelenés, szerintem ez nagyon rosszat tesz. Tehát nincsen a pártnak igazából vezető arca. Nem lehet eldönteni, hogy akkor most Donát Anna a vezetője, vagy Gerencsé Ferenc a vezetője, vagy kicsoda a vezetője, és azért ez egy nagyon, hát egy ilyen szétesettséget mutat a Momentumban. A másik oldalon a demokratikus koalíció, nyarat az úgy, hogy van, cakumpa kihagyták, mint hogyha az nem is lenne, tehát hogy egy évvel a választás, hogy miért kéne három hónapot politikával foglalkozni, ha lehet nyaralni is.
Vannak is témák ráadásul.
Amikor ráadásul tele voltak témában, vagy akár lehetne az emberekkel beszélgetni, akik ugye nem tudnak elmenni nyaralni, mert a megértésük az sokkal nagyobb probléma, mint amennyi eddig volt. Zárója bezárva iróniát, azt elnézést kérek érte. Ez az árnyék kormány és a Haza megvéd, egyfajta szociális, akkor pont demokrata, pont fordulat van, ugye, mert ezt így mondja Gyurcsány Ferenc. Szerintem ez is egy lépés a jó irányba, hogy arról beszél a párt, hogy arról, ami az embereket érdekli, a megélhetésük, a problémáik. Itt ugye szerintem három probléma van, vagy három probléma lehet. Az egyrészt az, hogy van egy olyan szervezeti probléma, hogy nem tudja szerintem senki mondani, hogy ki a DK-nak a vezetője. Gyurcsány Ferenc a vezetője, vagy Dobrev Klára a vezetője? Ez szerintem nem mindegy. Ki mondja rá az áment? Ki dönt? És hát ezért ebben azért nagyon nagy valószínűséggel szóval a válasz az, hogy Gyurcsány Ferenc, ami szerintem a pártnak egyébként a legnagyobb baja is a növekedésben, mert bárki, akárki, akármit mond, Gyurcsány Ferenc a legutáltabb politikus még mindig Magyarországon, és azért ez valamennyire azért rányomja a bélyegét a pártnak a lehetőségeire is. Ez a probléma egyébként nem áll fenn Dobrev Kláránál, ő egy sokkal nagyobb tartalékkal rendelkező politikus, hogyha engedné Gyurcsány Ferenc, hogy csak ő képviseljen. Ez az egyik. A második, ami sokkal inkább egy ilyen percepciós kérdés, hogy ki akarja igazából ezt. És az ember megnézi Gyurcsány Ferencnek a parlamenti beszédeit, vagy a Facebook aktivitását, és ott van a felesége, és akkor őt meghallgatjuk mondjuk a bármelyik adásban, akkor az látszik, hogy az egyik 100%-osan akarja, szemmel Gyurcsány Ferenc minden gesztusában az, hogy ő szeretne, jönne, csinálna. A feleségével pedig ez a fajta láz azért kevéssé megtalálható. Tehát, hogy
ez nem mértéktartás.
Nem, ez nem. Ez szerintem ez a legfontosabb közlése egy politikusnak, hogy ő mennyire van benne ebbe a helyzetbe. Szóval Orbán Viktor mindig 100%-osan van benne minden helyzetbe. Szerintem Gyurcsány Ferenc most 100%-osan van benne ebbe a helyzetbe. Szerintem Donát Anna és Dobrev Klára hát nincsen 100%-osan benne a helyzetbe. Ez egyik azért, mert ugye mondtam, hun van, hun nincs. A másik pedig látszik, hogy ő nem. Tehát, hogy nem az a fajta drive van benne, ami egyébként ilyen kapára-kaszára viszi az ő szavazóit, vagy potenciális támogatóit. A harmadik pedig, hogy ugye keresik a témát, hogy akkor most mi lehet az, ami a kapára-kaszára jönnek az ő támogatói, és ugye itt belenyúltak egy-két témába, meg egy-két sztogenba, amiben én, bocsánat, hogy a zárójel, nekem van ebben személyes érintettségem, ezért kevésbé szeretnék arról beszélni, hogy jó-e vagy nem jó-e a fizessenek a milliárdosok nevű szlogen, szerintem nem jó, de ez most zárójelben ezzel van, még egyszer van egy személyes érintettségem, de az látszik, hogy ez is olyan, mint a többi ilyen próbálkozás, hogy van valami, kikutattuk, összeraktuk, okos emberek, nem tudom, összetudták a fejüket, akkor erről kéne mindennek szólnia. Tehát akkor el kéne árasztani az országot ebben, hogy fizessenek a milliárdosok, ebből kéne mindenre ráírni, plakátra, internetre, mindenkinek addig kéne mondani, míg az orra vére el nem ered. Ehelyett be van dobva, van egy pukkanás, és amikor mondaná, már mennek is tovább. Szóval, hogy nincsen tartva. Egy ilyen kampánynak dübörögnie kéne most is, ahogy beszélünk, és tartania kéne hónapokig, amikor csak erről van szó.
Utolsó kérdés a felméréssel kapcsolatban. 1%-on áll a biztosan választók között a Párbeszéd, akkor miért célpont továbbra is Karácsony Gergely? Miért van sorszámügy, dobozügy, miért támadja őt meg?
Vagy miért? Szóval a Párbeszéd szerintem nem létező párt, és erről is sokat beszéltünk. Így elképesztően a politika szempontjából, a túlélési szempontjából ügyesek a vezetői, hogy képesek 13 óta fenntartani azt a látszatot, hogy ők léteznek. És hát szerintem egy pár tízfős közösség mégis évről évre, vagy ciklusról ciklusra frakcióval rendelkezik az országgyűlésben, több száz, inkább milliárdos támogatást kap évente, vannak képviselői, akik megszólalnak, de valós támogatással, tehát mondom még egyszer, 6-7 évet nem lehet mérni. Karácsony Gergely egy más tészta ebből a szempontból, mert mégis ő a megválasztott főpolgármestere Budapestnek. Ez a párt nélkülisége egyébként az egyik fő oka, lehetősége a Fidesznek arra, hogy őt támadja, mert semmifajta hátországa nincsen. Itt húznék két vonat. Van a politikai cél, hogy kell találni egy ellenséget, akit lehet lőni folyamatosan, lehet vele szemben elmondani, hogy ők mit csinálnak másképp, és a Karácsony Gergely itt lehet is mondani, hogy ő egy ilyen értelmiségi, ilyen tépelődő, nem annyira határozott. Kettő lehet mondani, hogy ő igazából nem a budapestieket képviseli, nem a autósokkal figyel, méklegelőket teremt, és stb. Erre szem tökéletes ilyen szempontból a Fidesz. És ebben szembe határozza meg magát, de ami inkább fontosabb, hogy a Fidesznek a bázisa azért még mindig egyre jobban a vidéki Magyarországon van, és a vidék Budapest ellentétet hát a legtökéletesebben lehet Karácsony Gergelyen bemutatni, és ezért lövik őt elsődlegesen. De másodlagosan, ez úgy azért is fontos nekik, mert szerintem, és erről talán keveset beszélünk a nyilvánosságban, nekik ez egy ilyen olyan kérdés, ami talán túlmutat a mindennapi politikai hasznon, és inkább a Fidesznek, ami szintén nincs jó állapotban, a Fidesz pár sincs olyan jó állapotban, meg a Fidesz kormány sincs olyan jó állapotban, külső ellenség hiányából ez kevésbé látszik, de belül azért van morgás, azért a gazdaság rosszul megy, azért az uniós pénzek nem jönnek, azért van ott is egy ilyen urizáló réteg, olyan furán néznek rá belül is. Ezeket az embereket, akik egyébként kezdenek szétszoródni, frakciózni egymással, avval azért lehet egyesíteni, hogy na nézzétek ide, jön a külföldi pénz, ellenetek van, barátaim, az utolsó Bács-Kiskun megyei képviselőjelölt ellen is, külföldről idehozzák, ezek a külföldi elemek, ezek az idegenek, most ezeket az ő szavaikat mondom direkt, és ez ellen vagyunk mi. Mi vagyunk a magyar szuverenitás, mi vagyunk azok, akiket nem lehet kívülről irányítani, mi vagyunk a magyarok képviselői, ezt maguknak mondják befele. És szerintem ez sokkal erősebb, mint az egyes pont, befele a Karácsony ügy a Fidesznek a belső közéletébe szerintem sokkal fontosabb, és akkor az egyébként egymással versengő, vagy akár egymás egy kanál vízben megfojtó erős emberek tudnak ebben az ügyben egyesülni, na azért ezt már azért mégse, és lehet, hogy téged utállak, mert éppen te haverod nyerte azt a közbeszélést, amit az én haveromnak kellett volna megnyernie, de azért ebben tudunk egyesülni a közös utálatba. És szerintem ezért tartja fent ezt az egész ügyet a Fidesz, és ezt üsse tovább.
Két témáról szeretnék még beszélni veled, de röviden. Az egyik a kormányfőnek a ferencvárosi videója, és nem azt szeretném átbeszélni, hogy mit keresett ott és hogy mit csinált, de hogyha már kampánytanácsadó vagy, megengedhette magának egy kormányfő egy olyan helyzetet, hogy ennyire váratlanul érje egy szituáció.
Körülöttünk lévő országokban, és bárhol szem Európában, leszámítva mondjuk talán fél Oroszországot, ez minden napja a kormányfőnek, hogy újságírók megtalálják, miközben megy valahova, és kérdeznek tőle valamilyen kellemetlen kérdést. Nálunk ezt ettől elszoktunk, mert egy másfajta nyilvánosságot teremtett a Fidesz magának. Az egy baromi érdekes dolog, és ez nem kritika, hanem inkább csak felvetés, hogy vajon tényleg, hogy az embernek van lehetősége kérdezni a miniszterelnöktől egy ilyen speciális helyzetben, akkor pont azt a kérdést feltennie, amit ott feltett neki az újságíró, de ez az ő dolga. Ezen kívül meg hát ez mit vitt ez Orbán Viktornak a megítélésébe? Egy utcán sétált, és meghatottam a kezdés, hogy nem válaszolt rám. Szóval körülbelül ennyi, mert nem lett tovább víve. Szóval megint megállt a magyar közéletnek a politika csináló része, hagyta, hogy akkor az újságírók valamit csináljanak, nem csináltak semmit, de hagyta, hogy ez aztán menjen tovább. Hát ebből millió bört le lehetett volna még húzni, csak hát megint leállt, aztán jó, ennyi.
Ettől néhány mém született, de már beszéltünk arról, hogy ezek elveszik az élét ezeknek a helyzeteknek.
A mémeknek ilyen szempontból, a mém az igazából valahol inkább, majdnem azt mondom, hogy rendszerfenntartó szerepe van, hogy igen, lehetett nevetni, kimegy a gőz, nevetséges, jó, és megyünk tovább. Tehát, hogy ez nem, ezek, szóval, hogy is mondjam, a humor nagyon jó eszköz, hogyha jól van irányítva, ha nem csak úgy magában, mondjam, bugyog.
A humort szóba hoztad, akkor ez lett volna a másik téma, amit az a kormányfővel kapcsolatban még ma kérdeztem volna. Ez pedig a TikTok csatornája, ahol ilyen teljesen szokatlan videók tűnnek fel. Egyrészt, minthogyha megpróbálná átvenni a TikTok kommunikációs stílusát, másrészt meg hát konkrétan olyan helyzetek, olyan emberek kerülnek abba a csatornába bele, gondolok itt a TV2 egyik műsorának a népszerűsítésére, ami azért egy kormányfőtől teljesen meglepő.
Hát ő szerintem azt csinálja, hogy tanulnak megállás nélkül, és látják azokat a számokat, amit mi is láttunk, hogy a TikTokon hány magyar fiatal van, hogy lényegében 30 év alatt a Facebookra eltévejedve a nagyomájuk miatt mennek fel a fiatalok, hát akkor ott kell beszélni, ahol ők tanyáznak.
És jól beszélnek a fiatalok nyelvén, beszélnek a TikTokon?
Hát én nem vagyok sajnos fiatal, ezt nem tudom, nekem ez nyilván egy már más generáció, de hát azt gondolom, hogy ők megveszik azt a tudást, amivel itt kommunikálni kell, és megy egy ilyen kísérletezés, hogy akkor ott is legyenek, és ott mást lehet megengedni, mint amit akár a Facebookon, akár az Instagramon, vagy akár a YouTube-on meg lehet magunknak engedni, és miért beszélünk róla, most is beszélünk róla. Az, hogy a TV2-t hogyan népszerűsítik, a TV2 a rendszernek az egyik legfőbb bástyája, hát ez egy kölcsönösségben vannak egymással. Ez egyfajta váltás a fideszes média irányításban, hogy megvették a legjobb szakembereket, végtelen pénzt tettek bele, de mégiscsak ugye azt csinálják, hogy most már nem csak úgy baltával mennek bele, hanem szikével. Ugyanez jellemző egyébként az Indexen is, hogy úgy lett újra vezető média Magyarországon, hogy nagyon tudni kell olvasni a sorok között, hogy az látszik, hogy ez egy fideszes újság, mert úgy van már meghangszerelve, nem úgy, mint az Origó, hogy Putyin és a pornó, hanem hogy ez így már a sorok között van elrejtve, van benne kritika is, van benne ilyen-olyan szemlélet is, vannak benne meghívott szerzők is, de közben azért a legalján azért ez egy nagyon tudatosan irányított média.
Az elemzőt a Szabad Európa podcastját hallották. Beszélgető társam Ruf Bálint kommunikációs és kampánytanácsadó volt. Én Boves Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!